Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy közösen elítélték Oroszország Ukrajna elleni háborús lépéseit, és egységes szankciók bevezetéséről döntöttek a brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor miniszterelnököt hallják.
Egyetértettünk abban, hogy a háború semmilyen konfliktus helyzetre sem jelenthet megoldást. Közösen elítéltük Oroszország háborús lépéseit Ukrajnával szemben, és egységesen szankciók bevezetéséről döntöttünk. Ezek a szankciók nem érintik az energia területét, ezért Magyarország és az Unió többi tagállamának energiaellátása a szankciók ellenére is biztosítva van. Döntöttünk arról, hogy több pénzt kell fordítani azoknak az országoknak a biztonságára, amelyek szomszédosak Ukrajnával, így Magyarországra is, és több pénzt kell fordítanunk a keleti határvédelemre. Egyetértettünk abban, hogy felelős magatartásra van szükség, elkapkodott és felelőtlen nyilatkozatok csak rontják a helyzetet, és veszélyeztetik az európai emberek biztonságát. Világossá tettem, hogy mi ki fogunk állni Magyarország nemzeti érdekei mellett, és nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba.
Európa egységesen lépett fel, ez a legfőbb érdeme az uniós csúcsnak, amelyen az Oroszországot sújtó szankciókról döntöttek, mondta az Inforádiónak a Nézőpont intézet vezetője. Németh Zoltán kérdezte Mráz Ágoston Sámuelt.
Talán a leglényegesebb az, hogy Európa egységesen lépett föl. A külpolitikában ez ugye nem mindig sikerült. Széthúzás volt a tagállamok között, vagy filozófiai különbség. Itt határozottan és egységesen tudott gyors döntéseket hozni. A saját bevallásaik szerint példanélkül ilyen erős szankciókról van szó. Ami elmaradt, az ugye a SWIFT rendszerről való lecsatolása Oroszországnak, illetve a gáz importálásnak a korlátozása Németország és Olaszország nyomása miatt elsősorban, amelyek rendkívüli mód függnek az orosz gáztól.
Ugye Magyarország két szövetségesen, Lengyelország és Szlovénia, és mellettük még Belgium is még erősebb intézkedéseket szorgalmaztak. Mit gondol, lesz majd egy következő lépés is? Vagy ez fokozható még?
Attól függ, hogy mi fog történni pontosan Ukrajnában, illetve az oroszok milyen lépéseket tesznek meg. A hivatalos és egységes álláspont az volt, hogy azért sem fogadnak el a lehető legszigorúbb intézkedéseket, hogy legyen még hova fejleszteni őket, hogyha szükség van erre.
Európára egyébként milyen hatással lehetnek ezek a szankciók, illetve ha lesznek, akkor esetleges orosz ellenintézkedések?
Pont ez a kérdés, vagy éppen ez a probléma ezekkel a szankciókkal, hogy ez az európai gazdaságra, ami a koronavírus miatt ugye már nincsen túl jó lapotba, nagy valószínűséggel hatni fog. Tehát a németek és az olaszoknak az előbb említett visszafogottsága az elsősorban a saját gazdaságuk gyengeségére vezethető vissza. Vita volt az európai vezető között az egységes döntés ellenére is. Egyesek az oroszok elleni fellépést tartották fontosabbnak, másik meg az európai gazdaságnak a stabilizálását, de szerintem most a lényeg az, hogy mégiscsak nagyon határozott, nagyon egyértelmű döntések születtek.
Oroszországnak csaknem 40%-os a piaci részesedése az európai gázellátásban. 10 év kellene Európának, hogy az orosz gáztól függetlenítse magát, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Arról is beszélt, hogy a piac beárazta az elhúzódó háborút. A riporter Kocsonya Zoltán.
Visszautalnék a néhány nappal ezelőtti hírre, Dmitrij Medvegyev megjegyzésére, vagy közösségi médiában közzétett bejegyzésére, ugye a korábbi orosz elnökről van szó, aki a Nemzetbiztonsági Tanácsnak az alelnöki posztját tölti be, és ugye ő úgy fogalmazott az északi áramlat 2 gázvezeték engedélyezési eljárásának németországi leállítása után, azt írta a közösségi médiában, hogy üdvözöljük a szép új világban, ahol az európaiak hamarosan 2000 eurót fognak fizetni 1000 köbméter földgázért. Tehát ez elég vészjóslóan hangzik.
Ugye Oroszországnak a szerepe nagyon komoly az európai gázellátásban. Közel 40%-os piaci részesedésük van. Ez azt jelenti, hogy őket rövid távon lekapcsolni, leválasztani nagyon nehéz, szinte lehetetlen. 10 év kellene Európának ahhoz, hogy az orosz gáztól teljesen megszabaduljon, de ehhez egy nagyon intenzív beruházási politikára lenne szükség. Gyakorlatilag szemben kellene menni a mostani zöld politikával, amit Európa meghirdetett. Nagyon aktív külpolitikára is lenne szükség, és valószínűleg egy olyan földgáz kapunk, ami árazásban az orosz gázhoz képest prémium áron lenne, tehát magyarul drágább lenne a földgáz, mint amennyire egyébként békeidőben Oroszországtól ezt vásároljuk.
Hol lehetnek még esetleg alternatív vagy pótlólagos források? Mondjuk ugye nagyon sokat emlegették Katart, talán beszállhatna a csepp folyós földgáz szállításba Európa felé.
2021-ben egy nagyon komoly verseny indult meg a csepp folyós földgázért a piacon. Ez a verseny gyakorlatilag Kína és Európa között zajlott leginkább, vagy Ázsia és Európa között. Ugye a csepp folyós földgázpiacról azt kell tudni, hogy ennek a nagy része, kétharmada, háromnegyede, ez hosszú távú szerződésekkel van lekötve. Gyakorlatilag a harc, a háború ezért a fennmaradó spot részért folyt, és az a harcnak tulajdonképpen az lett az eredménye, hogy az árak ugye fölmentek a csillagos égbe. Lényegében hozzájárult ez is jelentősen ahhoz, hogy Európában is magas gázárak legyenek. Tehát nagyon kevés a szabad, azonnal elérhető cseppfolyós földgáz a piacon, és nézve egyébként a következő évek új kapacitásait, jelentős növekedés nem is lesz, jelentős növekedés majd inkább 2025 után várható. 2026-ra ígérte például Katar is az, hogy 77 millió tonnáról 110 millió tonnára növeli a kapacitását, illetve ekkor fognak nagyobb amerikai, ausztrál, illetve később majd afrikai projektek belépni. Tehát rövid távon nagyon nehéz azonnal a piacon többlet cseppfolyós földgázt találni, főleg akkor, hogyha mondjuk nagy Isten a teljes orosz ellátás leáll Európa felé.
Elfoglalta a csernobili atomerőművet az orosz hadsereg. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő megerősítette, hogy a támadók járművei felkavarták a radioaktív port, de szerinte nem kell komolyabb sugárzástól tartani. Herceg Zsolt kérdezte Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát.
A csernobili telephelyen nincsen működő atomerőmű blokk. 2000-ben állították le az utolsó működő egységet, és az azért rettentően fontos, mert az elmúlt 20 vagy a többi blokk esetében ennél hosszabb idő alatt a radioaktivitás szintje nagyon jelentősen lecsökkent. A másik fontos körülmény, hogy mivel nem működnek a reaktorok, ezért alacsony a hőmérséklet már minden érintett létesítményben. Tehát, hogyha adott esetben katonai támadás érné ezeket az egységeket, és mondjuk megsérülne az épület, akkor nem tudna nagy energiájú kibocsátás történni. A port tudhatja egy ilyen beavatkozás esetleg kijuttatni a környezetbe, de ez sem tud nagy magasságba feljutni. Tehát arra nem kell számítani, hogyha jelentősen megsérülne ez a létesítmény, akkor távolra eljuthatna innen a radioaktivitás. Magában a 30 kilométeres lezárt zónában kell, hogy maradjon ennek az esetleges hatása, de szerintem a feleknek nincsen ilyen szándéka. Nem gondolnám, hogy emiatt történt ez a beavatkozás, sokkal inkább azt gondolom, hogy az orosz csapatok azért mentek oda be, hogy adott esetben valami egyéb eseményt megelőzzenek.
Milyen eseményt akartak ezzel megelőzni az oroszok? Tehát mi értelme van elfoglalni a csernobili telephelyet? Nagyon-nagyon sok stratégiai célpontjuk van még, katonai támaszpontok, repülőterek, egyebek. Miért éppen a csernobili telephely volt az egyik első célpontjuk? Miért mozgósítottak erre erőket?
Szerintem ennek több oka van. Egyrésztről ugye a csernobili telephely a fehér-orosz-ukrán határon fekszik, mivel az orosz csapatok Fehér-Oroszország irányából jöttek be, ez volt az egyik támadási irány, ezért szükségszerűen el kellett menniük emellett a terület mellett, vagy át kellett haladniuk ezen a területen. A másik dolog, hogy hát hozzá vagyunk szokva az elmúlt 20 évben, hogy információs hadviselés is van egyéb konfliktusok mellett. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két fél érdekelt lehet abban, hogy ehhez kapcsolódóan félelmet keltsen, vagy adott esetben meggátolja azt, hogy a másik fél ezzel a hívószóval, a csernobili létesítményhez kapcsolódó üggyel félelmet tudjon kelteni. Tehát én azt gondolnám, hogy elsősorban az információs hadviselésnek a szintere most a csernobili létesítmény.
De csak ebben az értelemben, pszichikai értelemben lehet fegyver Csernobil? Biztosan nagyon amatőr a kérdés, de szerintem most mindenki erre gondol, hogy abból ott nem lehet valahogy fegyvert kovácsolni?
Nagyon bonyolult lenne ezeknek a szereplőknek, ennél sokkal szofisztikáltabb eszközök állnak a rendelkezésükre, de én nem gondolnám, hogy ebben érdemes lenne gondolkodni. Nem hiszem, hogy ez ennek az egésznek a célja.
Nyilván attól is függ Csernobilnak a sorsa, hogy milyen cselekmények történnek a környékén. Nagyon egyszerűen fogalmazva, kicsi bomba, kicsi pusztítás, nagy bomba, nagy pusztítás. Azért ezzel is számolni kell, mert mi van, ha az ukránok vissza akarják foglalni?
Igen, lehetnek ilyen konfliktusok. Az a baj, hogy én megmondom őszintén, nem tudok katona fejjel gondolkodni, bár voltam katona, de nem tudok háborús fejjel gondolkodni. Itt pedig tábornokok határozzák meg, hogy mi történik, vagy nagyon magas szintű politikusok. Az ő fejükbe belelátni meglehetősen nehéz lenne innen.
Mostantól az oroszok felelőssége, hogy gondoskodjanak a csernobili telephely biztonságáról. biztonságáról. Megbízhatunk bennük annyira, mint amennyire megbíztunk a nemzetközi összefogásban, amely védte a létesítményt, új szarkofágot rakott fölé, és mindent megtett azért, hogy biztonságossá tegye ezt a létesítményt.
Én a mostani események fényében úgy gondolom, hogy az orosz félnek is az érdeke, hogy ez a létesítmény biztonságban maradjon. Nagyon remélem, hogy ezt jól értékelem, és nagyon remélem, hogy nem történik olyan dolog, ami ezt felülírná. Szerintem abba az irányba fognak menni az események, hogy ebben a létesítményben ne okozzanak nagy gondot. Jelentek meg hírek arról, hogy megemelkedett a sugárzás szintje ott bent az erőmű környékén, és most nemrégen kiadott az ukrán hatóság egy közleményt, hogy az emelkedés az tényszerűen bekövetkezett, és a harci járműveknek a mozgásából származik abból, hogy felkeverték ott a port. Ez egy hihető magyarázat. Mi, amikor a Csernobili lezárzónában jártunk, akkor ott végeztünk méréseket, és többek között talajszelvényt is vizsgáltunk, és azok a mérések azt mutatták, hogy a radioaktivitás, ami a környezetben van kint, az a talajnak a felső 10 cm-ben található. Tehát ott nagy harcjárművek mozogtak, de teljesen elképzelhető, hogy felkeverték a radioaktív port, és ebből származóan néhány detektorban megnövekedett szintet látnak. Erre ez a por, ahogy már mondtam korábban, nem várható, hogy el tudna jutni messzebbre, tehát ez mindenképpen ott van, a néhány kilométeres körzetben fog koncentrálódni.
Tehát az oroszoknak, hogyha a szándékuk megvan arra, hogy vigyázzanak Csernobilra, akkor a képességeiken ez nem fog múlni, ugye?
Én azt gondolom, hogy nem fog múlni a képességeiken, így van, egyetértek.
Hosszú távon, amennyiben feltételezzük, hogy például Ukrajna akár de facto, akár de jure Oroszország lesz, akkor hogyan fogják megoldani Csernobil nemzetközi ellenőrzését?
Mind az orosz, mind az ukrán polgári nukleáris létesítményeket a nemzetközi közösség ellenőrizte az elmúlt években. Én nem hiszem, hogy ebben változás tudna lenni, hiszen olyan konvenciókhoz kapcsolódik ezeknek az ellenőrzési rendszere, hogy a háború közvetlen válságának az elmúlását követően szerintem minden fél vissza fog térni a normál működéshez. Úgyhogy akárki is fogja ellenőrizni ezt a létesítményt, én úgy gondolom, hogy be fogja engedni a nemzetközi ellenőröket.
Milyen nukleáris létesítmények vannak még Ukrajnában, amelyek potenciális célpontok is lehetnek akár, vagy ha nem célpontok, olyan telephelyek, amelyeket el akarhat foglalni az orosz hadsereg?
Az ukrán villamosenergia ellátásnak a gerincét adják az atomerőművek. 4 telephelyen összesen 15 atomerőmű blokk működik, ezek most is működésben vannak. Ezek a telephelyek nyilván kulcsfontosságúak, nem csak azért, mert hogy nukleáris létesítmények, hanem hogy a villamosenergia ellátásnak a felét adják. Hogy ezeket el akarják-e foglalni, ezt most ebben a pillanatban megint csak nem látjuk. Én nekem úgy tűnik, hogy elsősorban a katonai létesítmények ellen irányul ez a támadás. Nagyon reméljük, hogy ezek a blokkok nem fognak a megtámadott körbe bekerülni.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint Európának jobban meg kell becsülnie partnereit a romló biztonsági környezetben. Szijjártó Péter Egyiptomban beszélt erről. Részletek Varga Mónikától.
Európa egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal néz szembe, az ukrajnai fejlemények és a fokozódó migrációs nyomás miatt, jelentette ki Szijjártó Péter Kairóban. A külügyminiszter kiemelte, miközben az elmúlt években Észak-Afrika felől is biztonsági kihívások érték Európát, Egyiptom mindig megbízható partner volt, stabilizáló szerepet játszott a régióban, illetve lezárta tengeri határait az illegális bevándorlók előtt. Szijjártó Péter köszönetét fejezte ki ezért és megjegyezte, az Európai Uniónak is így kellene tennie, pénzügyi támogatást kellene nyújtania az országnak a migráció elleni küzdelemhez.
Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy ne kösse mindenfajta mesterségesen szított feltételekhez az Egyiptomnak juttatandó pénzügyi támogatást. Ebben a biztonsági környezetben még jobban meg kell becsülnünk a biztonsági partnereinket, úgy tűnik, hogy válogatásra most nincsen módunk.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a magyar-egyiptomi kapcsolatok soha nem voltak ilyen jók. A két ország közötti kereskedelmi forgalom és az Egyiptomba irányuló magyar export is csúcsot döntött tavaly. Kitért arra is, hogy terv szerint zajlik a magyar vasúti kocsik szállítása, emellett megkezdődött a magyar takarmányok exportja, és a magyar vízügyi technológiák is egyre elterjedtebbek az országban. Egyiptomi kollégája Samech Sukri a magyar-egyiptomi kapcsolatok további erősítését szorgalmazta. Megvitattuk a regionális kérdéseket, és azt is, hogy erősítjük országaink között a gazdasági kapcsolatokat, hangsúlyozta az egyiptomi külügyminiszter. A tárcavezetők megbeszélése után magyar-egyiptomi üzleti fórumot is tartottak, Szijjártó Péter pedig tárgyalt az egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszterrel is. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Csütörtök reggel Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke összehívta az elnökök értekezletét, hogy az megvitassa az Ukrajna elleni orosz támadásra adott parlamenti választ. A vezető testület az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel és az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel is konzultált. Az elnökök értekezlete a leghatározottabban elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást. Közleményükben úgy fogalmaznak, Ukrajna független és önálló állam, területi egysége pedig kétségbe vonhatatlan. Az orosz támadás jogtalan és igazolhatatlan. Európa és a régió stabilitása és a jogszabályokon alapuló világrend elleni fenyegetést jelent. A támadás a demokratikus társadalmak modellje ellen irányul, nem maradhat válasz nélkül, áll a közleményben. Március 1-én, tehát jövő hét kedden egyébként soron kívüli plenáris vita lesz az Európai Parlamentben. Az EP megszüntetné az egyhangú döntést az uniós külpolitikában. A jelenlegi nemzetközi kihívások hatékony kezelése érdekében az Európai Uniónak egységesen kell fellépnie, ami azt jelenti, hogy a külpolitikai döntéseket nem egyhangúan kell meghozni, hanem minősített többséggel, fogalmaznak a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen elfogadott jelentésben. A képviselők nagy része szerint a minősített többséggel meghozott döntésekre azért van szükség, mert az egyöntetű döntés feljogosítja a tagállamokat arra, hogy megvétózzák a többi ország által meghozni kívánt döntést. Az elmúlt években többek között a magyar kormány is többször élt a vétó lehetőségével, megakadályozva ezzel akár egyedüliként is külpolitikai állásfoglalások elfogadását. Az Európai Unió tagországainak, valamint az Afrikai Unió tagállamainak vezetői múlt héten Brüsszelben tanácskoztak a partnerségről, valamint a béke, a biztonság és a stabilitás előmozdításáról. A térségért felelős kereszténydemokrata Hölvényi György, az Európai Néppárt EP képviselője nyilatkozott.
A 6 éves költségvetésben 79 milliárd, ami például közvetlen EU-s pénz, ez persze aztán nagyon sok más tagállamoktól és különböző beruházási alapokból pénz jön erre még rá, de az egésznek az egy nagyon fontos eleme, hogy tulajdonképpen egységes stratégia, mi a cél, hogyan érem el, hogyan ellenőrzöm, ez tulajdonképpen nem történt meg. Ez nem azt jelenti, hogy az EU nem végezte el a feladatát, hanem nagyon-nagyon kis hatékonysággal, és hozzáteszem, tehát például az Európai Unió az ENSZ menekültügyi szervezetének, az ENSZ különböző szakosított szervezetének, például a FAO-nak is a legnagyobb támogatója.
Hölvényi Györgyöt az Európai Néppárt EP képviselőjét nevezte ki, Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős Európai Uniós főképviselő a május 15-ére tervezett libanoni parlamenti választások uniós megfigyelői missziójának élére. Az EU a libanoni belügyekért és önkormányzatokért felelős minisztérium felkérésére döntött a választás megfigyelési küldetésről. A Fidesz európai parlamenti képviselői visszakapták helyeiket az EP küldöttségeiben. A képviselők immáron nem uniós államok, régiók és szervezetek parlamentjeiben is képviselhetik a magyar érdekeket. Ezek célja a kapcsolattartás, a folyamatos egyeztetés nem uniós országok, régiók vagy szervezetek parlamentjeivel, rendszeres ülések, előadások, látogatások által. A parlament elfogadta az átfogó és összehangolt uniós rákellenes stratégia hatékonyságának fokozását célzó ajánlásait. Az erről szóló vitában magyar képviselők is felszólaltak. Először a DK-s Rónai Sándor, szocialista EP képviselőt hallják.
A mostaninál sokkal bátrabb tervekre és megoldásokra van szükség. Nem elég tagállami szinten kezelni egy ilyen súlyos egészségügyi krízist. Közös megoldásokra, egy erős európai egészségügyi unió létrehozására van szükség. Tegyük meg ezt szeretteink emlékére, családunk és polgártársaink védelmében.
Felszólalt a fideszes Járóka Lívia független képviselője is.
Hogyha a hiedelmek tördettegünk, akkor nem is veszünk részt a rendszeres ön- és szülővizsgálatokon. Ezért nagyon fontos, hogy a megelőzésben aktívan cselekedjünk, egészséges életmód kialakításával, és rendszeresen vegyünk részt a szülővizsgálatokon. Nem lehet különbség a rák gyógyításában. A rák elleni küzdelem középpontjában az ember és az emberi méltóság megőrzése kell, hogy álljon.
A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság jelentése alapján hatékonyabban kell kezelni a környezeti, a munkahelyi és az életmódhoz köthető ártalmakat. Több lehetőséget kell teremteni a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra és a klinikai vizsgálatokban való részvételre, valamint hatékonyabban kell gazdálkodni a rákgyógyszerek készleteivel. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
A jelenlegi bosnyák vezetéssel nem lehet tárgyalni Bosznia-Hercegovina európai integrációjáról, mondta az Inforádiónak adott exkluzív interjújában az Európai Bizottság szomszédság politikáért és bővítésért felelős biztosa. Várhelyi Olivér ugyanakkor nem támogatja a szankciós politika alkalmazását. A politikus először az Európai Unió keddi migrációs konferenciájáról nyilatkozott Németh Zoltánnak.
A konferencia fő témája nem az ukrán válság volt. A formátum, ugye a Salzburg Fórum, az egyrészt a közép-európai országok, másrészt pedig a nyugat-balkáni országok belügyi együttműködéséről szól. Tehát itt nyilvánvalóan ez a meghatározó téma mindig. És annak a folyamatnak élünk most már talán abban a szakaszában, ahol eredményeket is fel fogunk tudni mutatni, ami még 2020. júliusában indult el. Ez a közös platform, amit még a Nehammer jelenlegi kancellár, akkor belügyminiszter, osztrák belügyminiszter kezdeményezett, hogy tényleges, valódi, konkrét segítséget vigyünk a Nyugat-Balkánra, amivel támogatni és segíteni tudjuk őket, hogy megküzdjenek a migrációs válsággal, az illegális migránsokkal.
Mi ez a konkrét segítség? Pénzügyi, vagy pedig valami más tárgyi?
Ez jelent élőerős támogatást, ez jelent pénzügyi támogatást, ez jelent felszerelésben támogatást, és jelent fejlesztési támogatást. Tehát minden területen segítünk. Az az újdonság, vagy az a, azért mondom, hogy most már az eredmények felé fordulunk talán végre, mert ugye kezdetben is ez a platform arra lett létrehozva, hogy megerősítsük a határvédelmi képességeket, illetve megteremtsük azokat a feltételeket, hogy a Nyugat-Balkánról az ott illegálisan tartózkodó és menedékjogra nem jogosult személyeket elkezdjék kiszállítani a nyugat-balkáni partnerek vissza a származási helyükre. Ez a tegnapi nap nagy eredménye, hogy ennek a végrehajtása megkezdődött. Decemberben már látható volt az első ilyen akció, közel 300 főt szállítottunk vissza uniós támogatással is Boszniából a származási helyükre. Erre válaszul, mi pedig az uniós oldalon megerősítettük nem csak a politikai elköteleződtségünket, hanem a pénzügyi, illetve az egyéb támogatási elköteleződésünket. Ennek az egyik kézzelfogható eredménye az, hogy tegnap be tudtam jelenteni, hogy 60%-kal megemeltük az erre szánt forrásokat, tehát 355 millió eurót tudunk erre és fogunk erre fordítani.
Ezen összesen egyébként hány ország osztozhat?
A 6 nyugat-balkáni országnak szánjuk ezt. Nyilván első számú kihívás Bosznia-Hercegovina, de ott már látszanak az eredmények, és a többiek is ugyanúgy, hogyha tudnak ilyen kitoloncolásokat végrehajtani, támogatni fogjuk, és támogatjuk őket a határvédelmük megerősítésében is. Hát ez a nagy áttörés a tegnapi napban, és az, hogy a nyugat-balkáni partnerek nem csak hogy hajlandóak velünk ebben együtt dolgozni, hanem kifejezetten kérik, kezdeményezik ezt az együttműködést.
Biztos úr, hogyha már említette Bosznia-Hercegovinát, akkor mi a véleménye a Nyugat-Balkánon és leginkább ott kialakult helyzetről? Az uniós vezetők ott is, vagy ezzel az országgal összefüggésben is szankciókat lebegtettek be, legalábbis a vezetésével szemben. Hol áll most az integráció, és egyáltalán szankciós politika megoldás lehet-e ebben a térségben?
Egy átfogó beszélgetés volt a külügyminiszterek tanácsán ezen a héten hétfőn, ahol a helyzetet értékeltük közösen, és megállapítást nyert, hogy legalább két alapvető probléma van, olyan súlyú politikai probléma van, ami az ország destabilizálásához vezethet, és mindkét nagy politikai problémára megoldást kell találni, de nyilvánvalóan a helyi közösségek, tehát a horvát, a bosnyák és a szerb közösség aktív és pozitív részvétele nélkül a nemzetközi közösség ezt nem fogja tudni elérni. Éppen ezért az a legfontosabb, hogy térjenek vissza a szerbek a intézményekbe, hiszen működő kormány parlament nélkül egyetlen ország sem működhet, illetve minden országban ez automatikusan az ország destabilizálásához vezet, ha ezek az intézmények nem működnek. Többször felszólítottam én is erre a szerb vezetést, ismét megtettük, és mivel egyenlőre ennek nem volt foganatja, azt látjuk, hogy nem fogunk tudni előre haladni a gazdasági és fejlesztési terv végrehajtásával, hiszen nincs kivel szerződni. Ha nincs működő kormány, akkor nincs kivel együtt működni. Viszont arra is figyelnünk kell, hogy közben ezeknek a alapvetően belpolitikai, talán leginkább választási szempontok szerinti indítatású csatáknak ne legyenek a bosnyák emberek, a boszniai polgárok, legyenek szerbek, horvátok vagy bosnyákok károsultjai, áldozatai. Tehát magyarán Bosznia ne szenvedjen azért gazdasági, társadalmi hátrányokat, mert a politikai elitje vezetése képtelen az ország érdekében cselekedni, és képtelen az ország érdekét nézni, ahelyett, hogy a saját választási szempontjait tenni legfelőre.
Tehát ezek szerint az integráció nem hogy előrelépett volna, hanem még talán vissza is?
Igen, sajnos ez a helyzet. Ahogy mondtam, nehéz a boszniai vezetés nélkül előre vinni az integráció ügyét. Ehhez szükség van egy működő kormányzatra, legyen szó akár az országos szint, legyen szó a federáció, ennélkül nehéz előrelépni. Ez kifejezetten és csak a boszniai vezetés felelőssége.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.